Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Csendesedjünk el, kedves testvéreim, és imádkozzunk. Atyánk, Istenünk, köszönjük neked, hogy te itt vagy köztünk, ahogy énekeltük is az énekben. Olyan jó azt tudnunk, Úr Jézus Krisztus, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek a te nevedben, te jelen vagy. Köszönjük, hogy most többen lehetünk, mint két-három ember, mint két-három hívő. Köszönjük neked, hogy te gerjesztetted fel a vágyat arra, hogy veled találkozzunk, hogy hozzád jöjjünk. Köszönjük neked, hogy velünk voltál az elmúlt napon és az elmúlt héten. Köszönjük, hogy minden fáradtságunk, munkánk, testi-lelki tusakodásunk után most egy kicsit megpihenhetünk, kicsit elcsendesedhetünk, és jöhetünk a te életvizednek forrásához, hogy felüdüljünk, hogy feltöltődjünk. Köszönjük, hogy te gondoskodtál minden szükségünkről, köszönjük, hogy megőriztél bennünket utainkon, és köszönjük azt, hogy te nem csak testi, hanem lelki szükségeinket is be akarod tölteni. Add, hogy így tudjunk most rád figyelni, hogy mindenben csak is téged lássunk, hogy te légy a középpontban, hogy te légy a mi világunk, nem csak úgy, hogy te töltöd ki az életünket, hanem úgy is, hogy te légy a mi világosságunk, te légy a mi útmutatónk és vezetőnk. Kérünk azért, hogy szent lelked által légy jelen közöttünk. Te tisztogass, te formáld, te alakítsd a mi szívünket, a mi gondolatainkat, add, hogy mindent, ami tőled elválaszt, tudjunk kivetni az életünkből, mindent tudjunk hátravetni, ami hátráltatna bennünket a te keresésedben, és tudjunk egyedül rád figyelni. Kérünk azért, mennyei atyánk, hogy szólj hozzánk most a te igéden keresztül, az Úr Jézus nevében. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk a Zsoltárok könyvének 84. részéből, a 84. rész első 6 verséből és a 11. verstől a 13. versig terjedő igeszakaszból. Mi szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura! Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újonganak az élő Isten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse a te oltáraidnál, ó seregek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelem. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, s a te ösvényeid vannak szívében. Mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenemnek házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonosznak sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen. Kegyelmet és dicsőséget áld az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benned. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, bizonyára mindnyájan ismerjük azt a közmondást, hogy mindenütt jó, de legjobb otthon. Sokan meg is tapasztalhattuk ezt az érzést, talán akkor, amikor egy hosszabb, rövidebb ideig tartó külföldi tartózkodás, vagy esetleg nyaralás után újra Magyarországon, vagy újra a szülővárosunkban lehettünk, szülővárosunkba érkezhettünk. Vagy talán egy fárasztó nap után a munkahelyen vagy iskolában tapasztalhattuk meg azt, hogy milyen jó dolog hazaérkezni. Azonban a lakóhelyünkre, arra a házra, arra a lakásra, ahol élünk, nem csak azért tekinthetünk otthonként, mert egy állandó épület, amelyik viszonylagos biztonságot nyújt anyagi javainknak és nekünk magunknak is, az időjárás viszontagságaival és más pusztító erőkkel szemben. A házunk és a lakásunk elsősorban attól válik otthonunká, akikkel megosztjuk, akik haza várnak bennünket, akik szeretnek minket, és akiket mi is szeretünk. a szülők, a nagyszülők, férj és feleség, édesapa, édesanya, gyermekek és testvérek, egy szóval a szeretteink teszik otthonná és otthonossá a lakásunkat, azt a helyet, ahol élünk. Különös módon a Zsoltár író a most felolvasott igében nem a családi hajlékot írja le otthonaként, hanem az Isten házát, a templomot. Ő nem a templom épületének szépségéért, annak hatalmas erősségéért, vagy az istentiszteleti szokásokért, vallásos cselekményekért ragaszkodik Isten házához. Tudjuk, hogy a jeruzsálemi templom amúgy az ókori világ 8. csodájának számított. A Salamon temploma is, de a későbbi templomok is. Hatalmas kövek, hatalmas épületek, még a tanítványok is dicsekednek ezzel Jézusnak, aki persze felhívja rá a figyelmüket, hogy ebből kőkövön nem marad. Nem az épület, nem a külsőség, nem a körülmény, nem a ceremónia, nem a vallásos cselekmény az, ami fontos. Feljegyezték azokban az időszakokban, amikor nagy ébredések voltak a keresztény világban, hogy olyan helyeken tartottak Isten tiszteleteket, ami amúgy nem Isten tiszteletre való hely, ami el sem képzelhető, szenes pincéktől kezdve, erdős ligetekig kint a természetben, és élő ige hangzott, és az emberek vágytak rá, éhezték és szomjazták az Isten igazságát, és hatalmas tömegek jöttek össze, pedig nem templom épületről volt szó, mert nem az a lényeg, és a Zsoltár írónak sem ez a lényeg. Számára nem az épület maga fontos, hanem az a személy, az a valaki, akivel ebben az épületben találkozhat, az élő Isten. Ő az, aki igazán fontos a Zsoltár író számára, és az ő személye az, ami otthonná teszi a templomot, és mindazokat a helyeket, ahol vele találkozhat. Fel kell tennünk, kedves testvéreim, magunknak a kérdést, hogy vajon mi hogyan tekintünk az Isten házára. Mi is vajon csak a szép épület, a megszokott Isten tiszteleti rend, külsőség miatt, vallásos események miatt ragaszkodunk a templomhoz, vagy pedig az Isten személye, az Isten jelenléte az, ami számunkra igazán fontos. Otthonunk-e a templom lelki értelemben, olyan értelemben, hogy itt megpihenhetünk, hogy itt felüdülhetünk, hogy feltöltődhetünk, hogy megtisztulhatunk, hogy tápláltathatunk, ahogy most a délelőtti Isten tisztelet alkalmával, az úrvacsorával Isten táplálta a mi hitünket és erősítette üdvbizonyosságunkat. Vagy csak valamilyen megszokásból, valamilyen külső kényszerből járunk ide. Az Istennel való kapcsolatunk, az életünk természetes része-e? Életközösségben vagyunk-e Istennel? Nem csak itt a templomban, hanem a templomon kívül is. A Jelenések könyvének van egy csodálatos ígérete, amikor azt mondja, úgy fejezi ki a mennyországot, hogy az Isten sátora az emberekkel együtt van. Azaz, hogyha egy kicsit egyszerűbben akarnék fogalmazni, azt mondhatnám, hogy a mennyországban Istennel lakó közösségben leszünk. Olyan közösségben lehetünk, amit már nem ront meg sem a bűn, sem a halál, sem semmilyen más rossz dolog. Nem választhatnak el a bűneink tőle, nem választhat el tőle a sátán sem, mert vele leszünk életközösségben. De az a kérdés, hogy ezt az életközösséget itt elkezdjük-e vele élni a Földön. Mert csak az fogja az örökkévalóságot is Istennel tölteni, és csak az lesz az Istennel életközösségben a mennyben, aki már a Földön is életközösségben volt vele. Aki vele járta az életét, aki az ő vezetése alapján hozta meg döntéseit, gondolta végig gondolatait, mondta ki szavait, vitte véghez tetteit. Elkezdjük-e már itt a Földön az Istennel való életközösséget? Olyan jó lenne, hogyha nem csak itt a templomban lennénk vele közösségben, nem csak hallgatnánk az ő igéjét, hanem hallgatnánk is rá. Hogy ne csak hallgatói lennénk, hanem megtartói is az ő igéjének. Ha komolyan vennénk azt, amit Pál apostol mond, hogy a mi testünk is lehet a Szentlélek temploma. Úgy lehet a Szentlélek, úgy lehet az Isten temploma a mi testünk, hogyha befogadjuk és behívjuk a szívünkbe az Úr Jézus Krisztust, hogy legyen az életünk ura, királya és megváltója, ha elfogadjuk tőle a bűnbocsánatot és az örök életet, akkor a Szentlélek újjászül bennünket, megelevenít új, egy egészen új fajta életre elevenít meg bennünket. Egy minőségileg más életet kezdhetünk el Istennel járva. És onnantól kezdve, hogy a Szentírás mondja, a Szentlélek lakozást vesz a mi testünkbe. Fel kell tennünk a kérdést, hogy mi komolyan vesszük-e ezt. Komolyan vesszük-e azt, hogy a mi testünk a Szentlélek temploma. Hogy mi magunk is templom vagyunk, hogy mi magunk is Istent képviseljük ebben a világban. És most egy kicsit képletesen hagyd tegyek fel néhány kérdést. Tudva azt, hogy a mi testünk a Szentlélek temploma, vajon hogy néz ki egy füstölő templom? Vajon hogy néz ki egy alkoholtól bűzlő templom? Vagy hogy néz ki egy parázna templom? Vagy hogy néz ki egy káromkodó, szitkozódó templom? Olyan jó lenne, hogyha komolyan tudnánk venni, hogy a mi testünk a Szentlélek temploma, és mi kint a világban az Istent képviseljük. Hogyan fogják megismerni a mi életünkön keresztül az élő Istent? Hogyha mi magunk sem vagyunk tiszták, ha mi magunk sem szenteljük magunkat oda neki, akkor mi alapján akar majd a világ megtérni? Ezek a keresztények ugyanolyanok, mint mi vagyunk. Ugyanúgy viselkednek, ugyanúgy beszélnek, ugyanúgy gondolkodnak, ugyanolyan döntéseket hoznak, ugyanúgy megcsinálják a maguk kis simlis dolgait. Érdemes keresztjénnek lenni? Érdemes odaszánni magunkat teljesen Krisztusnak, hogyha ilyenek a keresztjének? Olyan jó lenne, ha komolyan vennénk, hogy mi ebben a világban az Isten képviselői, az Isten nagykövetei vagyunk. És az Isten országát ebben a világban az alapján ítélik meg, ahogyan mi viselkedünk, ahogyan mi beszélünk, ahogyan mi cselekszünk. Olyan jó lenne, hogyha az Isten szent lelkének temploma lehetne valóban a mi testünk, és nem csak ennek az áldásait várnánk, hanem e szerint is tudnánk élni és gondolkodni. Az elmúlt héten, vasárnap a délelőtti Isten tiszteleten a kívánságainkról, a motivációinkról volt szó. És most egy kicsit a Zsoltár visszavezet bennünket ehhez a gondolathoz. A második versben azt olvassuk, hogy mi szerelmesek a te hajlékaid, seregek ura, kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után. A Zsoltár író szerelmes, szeretett hajléknak nevezi az Isten házát. Kívánkozik és emésztődik az ő lelke, az Isten háza, az Istennel való közösség után. Fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy mi vajon így kívánkozunk-e, így vágyakozunk-e az Úr Jézus Krisztussal való közösségre. És azt is fel kell tennünk magunknak azt a kérdést, hogy ha nem erre vágyakozunk, akkor mire? Mi az, amire vágyunk? Mi az, amitől az örömünket, a békességünket, a boldogságunkat, boldogulásunkat várjuk? Hol keressük mindezeket? Lehet, hogy valami egészen másra, vagy valaki egészen másra vágyunk, miközben Jézus Krisztusra kellene várnunk és vágynunk. Lehet, hogy sokan vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy én jól el vagyok Isten nélkül is. Megvannak a magam kis vallásos szokásai és dolgai, de az életem többi részébe ne szóljon bele Isten, ott majd eligazgatom én a dolgaimat. Ne engedjük, kedves testvéreim, hogy a sátán becsapjon bennünket. Hogyha valaki azt mondja, hogy én jól el vagyok Isten nélkül, az olyan, mintha azt mondaná, hogy én jól el vagyok levegő nélkül, én jól el vagyok víz nélkül, én jól el vagyok élelem nélkül. János evangéliumában azt mondja Jézus, hogy aki eszi őt, az életnek kenyerét, az soha nem fog szűkölködni, az soha nem fog éhezni, és soha nem fog szomjazni lelki értelemben. De csak az, aki Jézussal táplálkozik lelkileg, aki engedi, hogy ő legyen az élete ura, aki engedi, hogy ő töltse be az életét, és ő mutasson neki utat, csak az nem fog éhezni, csak az nem fog szomjazni lelki értelemben. Aztán a negyedik versben így folytatja a Zsoltár író, a veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse a te oltáraidnál, ó seregek ura, én királyom és én Istenem. Olyan szép ez a gondolat, megmutatja Istennek a mindenre kiterjedő figyelmét, hogy még a legjelentéktelenebb, a legkisebb dolgokra is odafigyel Isten. És talán, ha vannak olyanok, akik jelentéktelennek, vagy kicsinek, vagy erőtelennek érzik magukat, vagy a saját életüket, itt a bíztatás az igében, hogy rájuk is van gondja az élő Istennek. Őket is befogadja, őket is magához szeretné ölelni. Ahogy szintén Jézus mondja a bíztató szavakat, aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. És az Istennel való életközösség, tudjuk, hogy garantálja a szükségleteink betöltését is. Jézus maga ígérte, hogyha Istennek még a verebecskékre is gondja van, hogyha még rájuk is odafigyel, akkor mennyivel inkább odafigyel a mi szükségeinkre, a mi gondjainkra, akik az ő szeretett gyermekei vagyunk. Nekünk semmi más nem kell tennünk, mint keresni az Isten országát és az ő igazságát, és közben azon vesszük majd észre magunkat, miközben haladunk Isten felé, hogy mindazok a szükségletek, amelyek jelentkeznek az életünkben, egyszer csak betöltetnek az Isten által. És olyan csodálatos ez, hogy Isten ezt garantálja mi számunkra. Nem nekünk kell azon aggodalmaskodnunk, azon görcsölnünk, hogy megkeressük ezeknek a szükségleteknek a betöltését, hanem Isten azt mondja, ő megadja, ő betölti, mert ő jobban tudja, mire van szükségünk. Nekünk nem kell elkalandoznunk és különböző varga betűket bejárnunk az életünkbe, hogy egy-egy szükségünket kipipáljuk és megmondhassuk, hogy végre ez is megvan. Nekünk nem kell más tennünk, mint Isten felé haladnunk, felé közelednünk, ráfigyelnünk, és őt keresnünk, és ő megadja mindazt, amire szükségünk van. Aztán a 11. versben ezt mondja a zsoltáríró, mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másút. Inkább akarnék az Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátoraiban. Valóban, hogyha szétnézünk a világban, sokszor azt tapasztaljuk és azt látjuk, hogy az emberek a könnyebbik utat választják, a könnyebbik boldogulás, a könnyebbik megélhetés, ezért választanak olyan eszközöket ennek megszerzésére, amelyek nem az Isten rendje szerint valóak, amelyek tisztességtelenek, amelyek gonoszok, és azt mondja a zsoltáríró, hogy nem akar ilyenekkel barátkozni. Nem akarja a könnyebb és egyszerűbb életet, inkább vállalja az Isten házának küszöbén való ülést, mint hogyha nagy pompában és testi értelemben, gazdagságban lehetne a gonoszul megszerzett javak között. Inkább vállalja az Istennel való fizikálisan talán szűkösebb körülményeket, de fontosabb számára az Isten jelenléte, a vele való közösség. Olyan jó lenne, hogyha ez a mi őszinte hitvallásunk is lehetne, és az életünket is e szerint vezetnénk. Nem keresnénk más otthont, nem keresnénk más feltöltődési lehetőséget, csak az Istennel való közösséget. A 12. versben így folytatja a zsoltáros, mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Ebben az igében van sok bíztatás, de van figyelmeztetés is. Először is azt mondja, hogy nap az Úristen. Nap az a nap, amelyik a mi fizikális életünket is megvilágítja, világossággal tölti meg, ilyen értelemben lehet nap számunkra Jézus Krisztus személye. Lehet a mi világosságunk, a mi fényforrásunk, a félelmek, az aggodalmaskodások sötétségében. Ő lehet az, aki a mi bűneink sötétségét is eloszlatja, hogyha beengedjük a mi életünkbe. Olyan jó lenne, hogyha valóban Jézus Krisztus lenne a mi fényforrásunk, a mi örömforrásunk, ha ráfigyelnénk, ha hozzá igazodnánk, ha nem magunk körül, hanem körülötte forognánk. Aztán a következő biztatás, hogy pajzs. Szükségünk van a mi lelki harcainkban is, a hétköznapokban a pajzsra, hiszen nagyon sok támadás éri a hívő embert. Sőt, elmondhatjuk, hogy igazából a hívő embert érik támadások. mert onnantól kezdve válik a sátán célpontjává az ember, hogy átadta az uralmat Jézus Krisztusnak. Addig nem vagyunk fontosak az ő számára. Ugyanúgy, ahogy valaki képletesen így fogalmazott, a macska sem játszik a döglött egérrel. Neki csak az élő egér érdekes, csak azt kergeti, az fontos, azt akarja elkapni. Addig, amíg lelkileg halottak vagyunk, addig nem vagyunk érdekesek a sátánnak. Addig elkönyvel magának úgy bennünket, mint az ő birodalmához tartozó láncra vert rabszolgákat. De onnantól kezdve, hogy életre kelünk, hogy átadjuk az életünket Jézus Krisztusnak, céltáblává válunk. És hogyha lelkileg nem vérteződünk fel az Isten fegyvereivel, akkor kiszolgáltatottak leszünk az ő támadásainak. Ezért mondja a Zsoltárírú, hogy az Úr, az Úristen pajzsa a hívő embernek. Akkor lehetünk igazából biztonságban, és akkor lehetünk védelem alatt, hogyha Isten a mi életünknek ura és királya, hogyha engedjük, hogy ő menjen elől, és valóban, mint egy élő pajzs, felfogja azokat a támadásokat, amelyek ellenünk irányulnak. És akkor megtapasztaljuk Ézsaiás próféta könyvének ígéretét, hogy egy ellenet készült fegyver sem lesz szerencsés, egyetlen rád kilőtt nyíl sem ér célba, mert Isten lesz a te pajzsod, Isten lesz a te védelmed. De ehhez az kell, hogy mi őt kérjük és őt várjuk, és őt hívjuk segítségül életünk minden próbája, nehézsége és küzdelme között. Ezeket az ígéreteket azonban azoknak ígéri meg Isten, akik az ő akarata szerint járnak. Azt mondja az ige, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Akik ártatlanul élnek, akik az Isten vezetése szerint élnek, akik az ő törvényei szerint élnek, azok számára lesz csak nap és pajzs az Úristen. És végül egy olyan gondolat jelenik meg itt a Zsoltárban, a Zsoltár közepénél és végénél, amire azt mondhatnánk összefoglalóan, hogy a boldog mondások a Zsoltárok könyvében. Tudjuk, hogy Jézus ezzel kezdi a hegyi beszédet, a 8 boldog mondással az Új Szövetségben, de itt a Zsoltárokban is találhatunk ilyen gondolatokat, amelyek egyszerűbben fogalmazva mondhatnánk azt a boldogság receptjei. Megfogalmazza ezt az 5., 6. és a 13. vers, hogy kik is a boldogok. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, s a te ösvényeid vannak szívében. Seregek ura, boldog ember az, aki bízik benned. Mit mond tehát a Zsoltár író? Kik a boldogok? Először is boldogok azok, akik Istennel élnek, akik Istennel vannak életközösségben. Akiknek számára nem a templom épülete a fontos, hanem az a személy, akivel a templomban találkozhatnak az élő Isten. Kik a boldogok? Azok, akik Istent dicsőítik. Akik nem a saját problémáikkal és nyomorúságaikkal, nem a saját hiányaikkal vannak elfoglalva és azok betöltésével, hanem meglátják azt a sok-sok áldást és azt a sok-sok ajándékot, amit Isten már eddig nekik adott. És ezért tudják dicsőíteni őt, nem csak énekükkel, nem csak szavaikkal, hanem egész életükkel. Kik a boldogok harmadszor? Azt mondja, akiknek Isten a védelme, akiknek Isten az erőssége. Akik nem különböző ideológiákra, meg a világ által kínált reménység pótlékokra alapozzák az életüket, hanem az élő Istennel való személyes életközösségre. Negyedszer azt mondja, azok a boldogok, akik Isten útján járnak, akiknek a szívében az ő ösvénye van. Nem valamilyen más ösvény, nem valamilyen kitérő, varga betű, nem a saját fejük után mennek, nem a saját vágyaik, vagy a korszellem, vagy barátok, vagy ismerősök tanácsa, hanem az Isten szent lelkének vezetése alapján járják az Isten útját. Azok a boldogok, akik Isten útján járnak, akik őt követik. És végül 5. azt mondja, azok a boldogok, akik bíznak Istenben, akik rámerik bízni magukat az élő Istenre. Minden látszat, minden ellentmondó körülmény ellenére is Istenben bíznak, és azokban az ígéretekben, amelyeket Isten adott nekik.
ezek a boldog emberek. Meg kell vizsgálnunk magunkat, kedves testvéreim, hogyha nem érezzük magunkat boldognak, akkor vajon ennek nem az-e az oka, hogy ebből az öt dologból valami hiányzik az életünkben? Hogy nem vagyunk életközösségben Istennel, hogy nem őt dicsőítjük, hogy nem az ő védelme alatt állunk, hogy nem az ő útján járunk, hogy nem benne bízunk. És hogyha valamelyik ebből hiányzik, akkor kutassuk fel, hogy melyik lehet az, és javítsuk ki, hogy teljes lehessen az örömünk, hogy valóban Istenben bízva, Istenben reménykedve és ráhagyatkozva, békességben és boldogságban élhessünk. És még egyetlen kifejezésre szeretném felhívni a figyelmet, ami nagyon sokszor megjelenik a Zsoltárok könyvébe, és én is nem régen értettem meg az egyik kommentár alapján, hogy mit is jelent igazából ez, hogy seregek ura. Lépten nyomon előkerül a Zsoltárokban, ebben a Zsoltárban is többször előfordul, hogy Istent a seregek urának nevezi. Ez tulajdonképpen nem más, mint az Isten iránti teljes bizalomnak a megfogalmazása, hiszen a Zsoltáríró tudja, hogy Isten nem csak a mennyei seregeknek, hanem a földi seregeknek és a föld alatti seregeknek is ura. Azaz, Isten mindent a kezében tart. Kezében tartja a mennyet, kezében tartja a földet, és kezében tartja a pokol seregeit is. A sátán nem tehet semmit Isten akarata és engedélye nélkül. Isten védelme alatt lehet mindnyájunk élete, akik bízunk benne, akik a seregek urának nevezzük őt. Tudhatjuk azt, hogy ő az, aki kézben tartja a világot, benne a mi életünket, a mi sorsunkat is, és éppen ezért minden szükségünkkel, minden nyomorúságunkkal, minden bűnünkkel jöhetünk hozzá, mert ő ennek a világnak a teljhatalmú ura. És hogyha ezt a világot ő kézben tudja tartani, ha ő a seregek ura, akkor a mi életünket is kézben tudja tartani. Akkor ő tudja kezelni a mi problémáinkat is, a mi betegségeinket is, a mi kérdéseinkre is tudja a választ, és a mi bűneinket is meg tudja bocsátani. Adja Isten, hogy így tekintsünk a mi mindenható urunkra, mint seregek urára, bízzuk rá teljesen magunkat, hogy teljes és boldog életet élhessünk. Úgy legyen. Ámen. Atyánk Istenünk, olyan jó nekünk itt lennünk, olyan jó nekünk a veled való közösségben lenni. Valóban megtapasztalhatjuk azt, amit a tanítványok ott a megdicsőülés hegyén. Olyan sokszor szeretnénk a hegyen maradni mi is, olyan sokszor szeretnénk mi is a lelki közösségben és közelségben maradni, de tudjuk, hogy vissza kell mennünk a völgybe, vissza kell mennünk a hétköznapokba. Tudjuk azt is, mennyei atyánk, és olyan jó azt tudnunk, hogy te nem csak a hegyen, hanem a völgyben is úr vagy. És te, aki el tudtál halmozni a te áldásaiddal és ajándékaiddal a hegyen, úgy tudsz elhalmozni a te áldásaiddal és ajándékaiddal a völgyben is. Olyan jó azt tudnunk, mennyei atyánk, hogy téged nem csak itt imádhatunk, téged nem csak itt tisztelhetünk. Olyan jó tudnunk, hogy a mi egész életünk lehet Isten tisztelet. És tudjuk, hogy ez az igazi nehézség, ez az igazi kihívás, amikor a templomon kívül kell elkezdenünk tisztelni téged. A hétköznapokban, a munkahelyen, a családban, a baráti körben, az utcán, jártunkban, keltünkben. Add, hogy ilyen életet tudjunk élni. Add, hogy téged tisztelő, téged dicsőítő, téged magasztaló élet lehessen a miénk. Te látod, mennyei atyánk, a mi szükségeinket, a mi nyomorúságainkat, a mi gondjainkat és bűneinket. Szeretnénk mindezeket letenni a te kezedbe, tudva, hogy nálad van a megoldás, és nálad van a szabadítás. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy te vagy a seregek ura, te kézben tartod ezt az egész világot, és benne a mi életünket is. Szeretnénk teljesen rád bízni magunkat. Nem akarjuk máshol keresni a békességet, nem akarjuk máshol keresni a boldogságot, nem akarunk más otthont és más életközösséget, csak a veled való közösséget. Így kérünk, hogy te töltsd be teljesen a mi életünket, te légy a mi őriző pásztorunk, ahogy eddig is te voltál. Hozzuk eléd most gyülekezetünk egész közösségét, könyörgünk, hogy te adj vigasztalást a gyászolóknak, Te légy a betegek gyógyítója, és most különösképpen imádkozunk a mi gyülekezetünk lelkipásztoráért, hogy Te add, hogy minél hamarabb felépülhessen betegségéből, és együtt örvendezhessünk és dicsőíthessünk Téged itt. Kérünk azért, mennyei Atyánk, hogy Te légy velünk a jövő héten, légy velünk utainkon, munkáinkban, feladatainkban, Te áldj meg bennünket, és add, hogy mi hitelesen tudjunk képviselni Téged ott, ahova küldesz. Kérünk azért, hogy Te adj a mi gyülekezetünknek megújulást, Te adj megtéréseket, Te adj ébredést, Te adj reformációt a Te szent lelked által, és így ébreszt fel a mi magyar nemzetünket is. Az Úr Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Fogadjuk Isten áldását. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Amen.